Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek, december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Szent Család vasárnapján zárta le Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A főpásztor arról beszélt, ha bármelyik keresztre rátekintünk, eszünkbe jut Jézus szava, aki hisz benne, nem veszik el, hanem örökké él. Hisszük, hogy a szent év lezárásával nem fogy el a remény, hanem gyarapodik bennünk, fogalmazott az érsek. A szentmise végén a Gönczi atyafiakkal közösen vonult Ternyák érsek és a papság, kísérve a zarándok keresztet. Lezárta a jubileumi szentévet a Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Néhai Ferenc pápa tavaly december 24-én nyitotta meg a jubileumi szentévet. Vízkereszt ünnepén zárják be a Szent Péter Bazilika szent kapuját. A január 6-án 9 óra 30 perckor kezdődő szertartást és szentmisét 14. Leó pápa mutatja be. Az Úr megjelenésének ünnepével hivatalosan is lezárul a szentév. Donald Trump akár Kijevbe is készel utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az 2 órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vladimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az ÁFA-ban, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést. Helyenként hózápor előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. december 30-a van, KEDD, Dávid napja. A napkelte és napnyugta időpontjai a következők, 7 óra 27 perc és 15 óra 54. A technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd elhangzik a nap verse, Határgyőző Bibék vagyunk az ő szent tenyerében című költeménye. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk a Zegri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben. Isten szolgálja Hám Jánosról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day,
wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drained.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. December 3-án volt a Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja. Egészségügyi perceinkben ehhez kapcsolódóan beszélget Arany Kovács Rozália, ritka genetikai betegséggel élő tapasztalati szakértővel Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Rozikával mi régóta tartjuk a kapcsolatot. Körülbelül 6 évvel ezelőtt tudta meg magáról igazán, hogy mi a baj. Egészen pontosan 2020. január 31-én. Jól mondom? Kedves Rozika, köszöntelek szeretettel.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem természetesen megvártuk utána a papíron érkező eredményt, de az izombiopsziát prof. dr. Molnár Mária Judit csinálta, aki ugye a Budapesti Ritka Betegségek Intézetének az intézetvezetője, és ő rögtön közölte velem a diagnózist.
Majd beszélünk erről is, de tulajdonképpen én azzal kezdtem, hogy fogyatékossággal élő emberek világnapja van. A ritka genetikai betegséggel élők vajon beletartoznak ebbe a körbe?
Természetesen, hát hogyne, tehát ráadásul miután ugye a ritka genetikai betegségekről beszélünk, már most mennyire szerencsés vagy nem szerencsés, de ugye a gyerekeknél szinte azonnal vizsgálják ezeket a dolgokat, hogyha bármi felmerül. Ennek következtében ugye egész életében lesz neki egy diagnózisa, és lesz egy valamilyen szintű hátránya a társadalomban emiatt. Akik ugye idősebbekben, mert én akkor majdnem 45 voltam, amikor diagnózist kaptam, tehát hogy idősebb korban kapnak diagnózist ilyenről, hát ugye általában nekünk meg már visszafordíthatatlan a helyzet, tehát mindenképpen valamilyen szintű mértékű fogyatékossággal élünk. Én pár hete kaptam meg a 70%-os rokkantságot, ami még mindig nem biztos, hogy a pontos, de mindenképpen hátrányt jelent az életben, hiszen az egészségű állapotunkban ilyen vagy olyan mértékű rendellenesség van ennek következtében, ugye nem tudunk 100%-os életet élni.
Igen, hát tulajdonképpen ezért is határoztad el ezt a küldetést, hogy másokon segíts, hogy széles körben elmondod a te élettörténetedet. Egyrészt azért, hogy nagyobb figyelmet kapjon társadalmi szinten a ritka veleszületett genetikai rendellenesség. Másrészt azért, hogy maguk az érintettek is, ha már az egészségügyben nem figyelnek fel rá, maga jobban törődjön az egészségével, és menjen, és hajtsa ki magának a vizsgálatot. Jó sejtem, hogy ez volt a motívum, vagy indíték, hogy te ezt a küldetést magadra vállaltad, és lettél tapasztalati szakértő, elismert szinten?
Igazad meg, pont ez volt a lényege, igen, tehát, hogy annak idején, amikor én megkaptam a diagnózist, akkor tulajdonképpen semmilyen alapismeretem nem volt. Az egész arról szólt, hogy meséljek arról, hogy mit jelentett 39 éven át járni az orvosokat. 6 éves koromtól, ahogy kikerültem az intézetből, a nevelőszüleim hordtak egyik vizsgálatra a másikra. 14 évesen már képtelen voltam megfogni bármit, mert izomgörcseim voltak. És aztán 45 éves koromig én ugye tulajdonképpen miután negatív leleteim voltak, pszichiátriai vonalon voltam kezelve. És akkor végre megkaptam egy diagnózist, és azt mondtam, hogy soha többet nem szabad, hogy bárki más ennyit szenvedjen. Azért, mert hogy ugye a genetikai betegségek azok a sejten belül vannak, tehát nem kimutathatóak fizikális vizsgálatokkal. Úgyhogy innen indult, ez volt az eredeti szándék, és az volt, hogy legalább egy embernek tudjak segíteni. Hát most már tudomásom szerint több mint 200 diagnózist sikerült szerezniük azoknak az embereknek, akik vagy elolvasták a történetemet, és önmaguktól indultak el, vagy úgymond segítséget kértek tőlem e-mailen, messengeren, telefonon, ahogy éppen el tudtak érni.
Lefordítva tehát több mint 200 embernek segítettél már.
Így van, ugye? Hát akikről tudok. Tehát akikről ami visszajött valamilyen úton, módon, vagy úgy, hogy előtte kerestek meg, vagy úgy, hogy utólag kaptam egy üzenetet, hogy nagyon szépen köszönöm. A történetét felhasználva eljutottunk a valódi diagnózisig.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Arany Kovács Rozália, ritka genetikai betegséggel élő tapasztalati szakértővel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon, amely mögött napközben csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. A kötfoltok délelőtt megszűnnek. Hózápor helyenként előfordulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk, olykor erős tökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet kora délután 0 és plusz 5, késő este mínusz 6 és 0 fok között alakul. És hány fokot mutatnak most a hőmérők? Szinte mindenhol mínuszra ébredünk. Békés Csaba mínusz 6 fok, Budapest 2, Debrecen mínusz 5, Győr 5, 1 fok van a Kékesen és Miskolca mínusz 5, Napkaron mínusz 4, Paks mínusz 2 fok, Sármelléken mínusz 1 fok van, Siófokon 3, Szegeden, Szolnokon mínusz 2 és Szombathelyen 3. Sátoraljóhely mínusz 1 fok, Itt-Egerben mínusz 3 fok van és Jászberényben 0. A napi melegrekord Csongrád család vármegyéből származik, Kisterekről közelebbről, és 1987-ből, amikor is ott 16,6 Celsius fokot mértek. Miskolci a hidegrekord Kereken mínusz 23 fokkal 1923 óta. Orvos meteorológia. Hidegfront hatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenynél. És most az utakról. Út és látási viszonyok. Országszerte derült, Zalavár megyében helyenként még ködös az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a Dunántúron, a Tiszántúron, illetve Baja, Esztergom és Balassagyarmat térségében sónedves. Általában jók a látási viszonyok, többnyire gyenge a légmozgás, de a főváros körzetében, valamint Heves és Kecskemét környékén élénk északnyugati szél fúj. Felújítás kezdődött az Abony és Törtele közötti szakaszon, az Abony-Nagykőrös összekötő úton. Ezért az érintett szakaszt az 1-es és a 4-es kilométer között lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Kőrös tetétlen irányába lehet kerülni. És a kompok a Dunán-Neszmély és Dunaradvány között a komp az alacsony vízállás miatt nem üzemel. A Sajón technikai okok miatt nincs átkelés Gerincs és Sajószöget között, és még mindig nem üzemel a Tisza középső szakaszán a Tiszarof és Tiszasű közötti járat. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Arrived after sunset, left before midnight. Don't let me lose you now, 'cause my heart is racing, you're crossing my lines. I got to get home somehow. How could I let you get behind the wheel when you drive so close to the edge, making me you
Napverse.
Határgyőző az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Viharszelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meg-meg lehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon őles, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, s szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
Határgyőző bibék vagyunk az őszent tenyerében című versét Fehér István mondta el. Határgyőző építész, író, költő, műfordító Gyomán született 1914-ben. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára. 43-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 44 végén sikerült megszöknie. A béke beköszöntével nehéz keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 49 közepén diszidálni próbált, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, szabadulása után az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 56-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 57 és 76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Határgyőző 2006-ban hunyt el Londonban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa a villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz, szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez, szeretet vezérelje a munkátokat. Ami a karácsonyi riportból kimaradt: Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a II. Vatikáni Zsinatról. Leó pápa villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz. Szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya a karácsony ünnepek után hétfőn reggel újra kezdte megszokott apostoli tevékenységét. Délelőtt 10 órakor fogadta a konzisztórium teremben a spanyolországi villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokainak 150 fős csoportját. Védőszentjük a 16. században élt ágostorrendi villanóvai Szent Tomás életpéldájának két jellemző vonását emelte ki a hozzájuk intézett beszédében, hogy ő szüntelenül imádkozott és fáradhatatlanul tevékenykedett. Leó pápa örömmel köszöntötte karácsony 8-adában a plébániai közösség tagjait, akik nagy odaadással készültek erre a mostani jubileumi zarándoklatukra, hogy ebben az egyház számára különleges évben imáikkal és nagylelkű szeretetükkel támogassák Péter utódjának szolgálatát, amelyet a pápa hálásan megköszönt. Plébániájuk védőszentje, villanóvai Szent Tomás, egy ágostorrendi spanyol szerzetes pap,
un religioso Agustino,
aki nyitott volt Isten kezdeményezéseire az ő életében, és készséges lelkülete arra indította, hogy sok jót tegyen kora egyházáért és társadalmáért. Ti jól ismeritek az életrajzát és Alcalá de Henares városát, ahol ő egykor élt, és amely föld mindmáig őrzi a földi életének nyomait, szólt hozzájuk közvetlenül Leó pápa. A Szent Atya villanóvai Szent Püspök iránti tisztelete jelöül megosztotta vendégeivel a Szent Tomás odaadásáról és hűségéről szóló tanúságtétel két jellegzetes vonását, amelyek segíthetnek azok személyes, családi és közösségi szinti tovább gondolásában. Élete és írásai a szüntelen ima állatotos törekvését mutatják,
de la oración continua,
vagyis azt a szent nyugtalanságot, hogy mindenkor Isten jelenlétében legyen. Ez mély bensőségességet és önmagunk kiüresítését jelenti, hogy meghalljuk az Úr szavát és hagyjuk, hogy ő maga működjön az életünkben. Lelki életének imádságos vonásán túl villanóvai Szent Tomás szolgalmával, állandó tevékenységével is kiemelkedik.
Por su laboriosidad.
Ez a szempont egy olyan mai világban, amely látszólag mindent egyre gyorsabban és egyre könnyebben kínál fel nekünk, kihívás jelent számunkra. Józansága és egyszerűsége, önzetlensége a munkájában, különösen is az Alcalai Egyetem környezetében, továbbá apostoli buzgalma arra felismeréssel késztetnek bennünket, szólt a pápa, hogy higgyük, fel kell ismernünk a kapott talentumokat, és azokat elkötelezetten, odaadással kell a közösség szolgálatába állítanunk, hogy mindenki javára gyarapodhassanak azok. Leó pápa végül a szentnek, a szegények iránti szeretetét emelte ki,
su amor a los pobres,
amelyért az Isten koldusa címet érdemelte ki. A Szent Atya úgy hallotta, hogy ez a szempont nagyon is jelen van az egyházközségükben, konkrét gesztusok és cselekedetek formájában. Köszönöm ezt a lelki érzékenységet, mert a szegények nem csupán segítségre szóruló emberek, hanem az Úr szentségi jelenlétének jelei is, idézett a pápa a Dilexité kezdeti apostoli buzdításából. Befejezésül arra buzdította a kedves zarándokokat, hogy továbbra is Krisztus nyomdokaiban járjanak, a szentek tanúságtétele bátorítsa és inspirálja őket ezen a lelki úton. Isten áldjon meg benneteket, és a völgyes miasszonyunk közbenjárására kísérjen titeket, zárta beszédét Leó pápa. Villanóvai Szent Tomás életéről. Villanovai Szent Tomás a spanyolországi Fuentellanában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesban nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyola Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségi édesanyja beregyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók közt és folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában belépett az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, amelynek híre 5. Károly császár udvaráig eljutott, aki be is akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás egyszerű házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának elöljárója lett. Ez Idióra trendjének sok hithirdetőit küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt hoztak létre. Császári unszolása, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett és egy viseltes szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját, újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságukat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt imádságba merülve, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban került sor szenti avatására. Leó pápa az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez. Szeretett vezérelje a munkátokat. A Szent Atya hétfőn délelőtt a spanyol zarándokok után a szomszédos Kelemen teremben fogadta az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségének 200 fős küldöttségét. A pápa szeretettel köszöntve az olasz önkormányzati vezetőket, polgármestereket, megjegyezte, hogy erre a találkozásra karácsony és a jubileumi év végén kerül sor, ám ezeknek a napoknak a kegyelme bizonyosan megvilágítja majd szolgálatukat és felelősségüket. Isten fiának megtestesülése egy gyermekhez vezette minket, akinek gyengé törékenysége szemben áll Heródes király erős arroganciájával. A demográfiai válság és a családok, valamint a fiatalok nehézségei, az idősek magánya, a szegények csendes kiáltása, a környezetszennyezés és a társadalmi konfliktusok olyan valóságok, amelyek nem hagyhatnak közömbösen benneteket, szólt Leó pápa. Miközben válaszokat kerestek, jól tudjátok, hogy városaink nem névtelen helyek, hanem arcok és történetek, amelyeket értékes kincsekként kell megőrizni. Ebben a munkában napról napra újból polgármesterré kell válni a közösség igazságos és megbízható vezetőjévé. E tekintetben a tiszteletre méltó Giorgio Lapira szolgáljon példaképű számotokra, aki Firenze városi tanácsaihoz intézett beszédében kijelentette egykor: nektek csak egy jogotok van velem szemben, megtagadni tőlem a bizalmatokat, de nincs jogotok azt mondani nekem: polgármester úr, ne törődjön azokkal, akiknek nincs munkájuk, akiket elbocsátottak, vagy éppen munkanélküliek, a hajléktalanokkal, a kilakoltatottakkal, a segítségnélküliekkel, mint az idősek, betegek és a gyerekek. Ez az én alapvető kötelességem. Ha valaki szenved, nekem pontosan meghatározott kötelességem van minden módon beavatkozni, minden olyan intézkedéssel, amelyet a szeretet sugall, és amelyet a törvény is előír, hogy ezt a szenvedést enyhítsem, és ha lehet, meg is szüntessem. Nincs más magatartási szabály egy polgármester számára általában véve, és egy keresztény polgármester számára különösen is.
Per un sindaco cristiano in specie non c'è,
hangsúlyozta Leó pápa. A társadalmi összetartozás és a polgári élet harmóniája mindenek előtt megköveteli a legkisebbek és a legszegényebbek meghallgatását. enélkül az elkötelezettség nélkül a demokrácia elsorvad, névlegessé, formalitássá válik, elveszti jelentőségét és testetlenné válik, mert kizárja a népet a méltóságét folytatott mindennapi küzdelemből, sorsa építéséből, idézett Ferenc pápa 2016-ban mondott egyik beszédéből. Mind a nehézségekkel, mind a fejlődési lehetőségekkel szemben arra buzdítja Leó pápa a polgármestereket, hogy váljanak a közjó iránti elkötelezettség mestereivé, elősegítve a reménytársadalmi szövetségét. A jubileum lezárása kapcsán a Szentatya a Szent Évet megnyitó bullára utalt. Mindenkinek újra fel kell fedezni az élet örömét, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nem elégedett meg a puszta túléléssel vagy a boldogulással, a jelenhez való alkalmazkodással hagyva, hogy a pusztán anyagi valóságok kielégítsék őket. Ez az individualizmus csapdájába ejt minket, és megrontja a reményt, szomorúságot szülve, amely a szívünkben lakozik, keserűvé és intoleránssá tesz minket. Sajnos városainkban a peremre szorulás, az erőszak és a magány formái tapasztalatuk, amelyekkel foglalkozni kell, sürgette a pápa. Szeretném különösen felhívni a figyelmet a szerencsejáték csapdájára,
sulla piaga del gioco d'azzardo,
amely sok családot tesz tönkre. A statisztikák az elmúlt években a szerencsejátékok meredek növekedését mutatják Olaszországban. Ahogy a Caritas Italiana, az olasz Caritas a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről szóló legfrissebb jelentésében hangsúlyozza, ez komoly probléma az oktatás, a mentális egészség és a társadalmi bizalom szempontjából. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magány más formáit sem, amelyektől sokan szenvednek. A mentális zavarokat, a depressziót, a kulturális és lelki szegénységet, valamint a társadalmi elhagyatottságot. Ezek olyan jelek, amelyek a remény iránti nagy szükségletet mutatják. Ennek hatékony bemutatása érdekében a politikusoknak arra van hivatásuk, hogy hiteles emberi kapcsolatokat alakítsanak ki a polgárok között a társadalmi béke előmozdításával. Primo Mazzolari atya, a népe életére odafigyelő bolognai pap azt írta, hogy az országnak többen van szüksége, mint csatornákra, házakra, utakra, vízvezetékre és járdákra. Az országnak szüksége van egyfajta érzésre, életmódra, egyfajta egymásra tekintésre, egyfajta testvériségre.
Il paese ha bisogno anche di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi.
Az önkormányzati tevékenység így találja meg teljes beteljesülését, mert táplálja az emberek tehetségét, kulturális és lelki mélységet ad a városoknak. Leó pápa végül arra kérte a polgármestereket, hogy legyenek bátrak reményt adni az embereknek, együtt tervezve országuk legjobb jövőjét az átfogó emberi fejlődés szellemében. Megköszönve a közösség szolgálatára való hajlandóságukat, a pápa imádságában kíséri őket, hogy Isten segítségével hatékonyan tudják viselni felelősségüket együtt munkatársaikkal és polgártársaikkal, majd szívből adta rájuk apostoli áldását, minden jót kívánva az új esztendőre. Ami a karácsonyi riportból kimaradt. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspök a konferencia elnöke a II. Vatikáni zsinatról. Ferenc pápa és utóda, Leó pápa is gyakran szóltak a 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinatról. Mi is volt ennek a jelentősége, és milyen a fogadtatása? Kérdeztem az advent 4. vasárnapjára készült riportban Székely János püspöktől.
A II. Vatikáni zsinatnak nagyon sok óriási ajándéka van. Például a népnyelv visszahozatala a liturgiába, az imádságainkba. Az ember legmélyebben, leginkább szívből az anyanyelvén tud imádkozni, sóhajtani, verset írni, álmodni. Voltam egyszer egy roma családnál látogatóban, egy koldusszegény, nagyon egyszerű otthonban. És a végén mindig az a szokásom, hogy imádkozom is a családért, meg megáldom a házat, az ott élőket. És elmondtuk a mi atyánkot magyarul, és utána elkezdtem mondani cigány nyelven, lovári nyelven. és egy idős asszony tolószékben ült, elkezdtek folyni a könnyei. És azt mondta, hogy magyarul is szép a mi atyánk, de cigányul sokkal szebb. Tehát szívből népnyelven tudunk énekelni, imádkozni. Nagy ajándék, hogy a II. Vatikáni zsinat ezt visszahozta. Egyébként az első évezredben alapvetően ez így volt az egyházunkban. Volt liturgia görögül, szírül, latinul, koptul, örményül. Tehát természetes volt, hogy minden nép a maga anyanyelvét hozhatja, használhatja. Egy másik nagy ajándéka a II. Vatikáni zsinatnak a világiak apostoli küldetésének a hangsúlyozása. Tehát, hogy minden megkereszteltnek van arra küldetése, hivatása, hogy hirdesse az evangéliumot. Aztán a Biblia központi szerepe, hogy minden keresztény közösségben, katolikus közösségben legyen központi helye a Bibliának. Olvassuk, vegyük kézbe, táplálkozzunk belőle. De gondolok akár a Gaudium et Spesnek, az egyház világban levő jelenlétéről szóló dokumentumnak, a gyönyörű és nagyon erős tanítására. Például arról, hogy a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem van egy ennél erősebb jog, mégpedig minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. A Teremtő Isten a világot mindenkinek szánta. Mi csak vagyonkezelők vagyunk rövid ideig, amíg itt a Földön élünk. Vagy megfogalmazza szintén a Gaudium et Spes a munkához való elemi jogát minden embernek. Tehát gyönyörű tanításokkal, üzenetekkel van tele a II. Vatikáni zsinat. Nagyban gazdagította az egyházunk életét. A megértésében, a befogadásában volt probléma. Például nagyon sokan hivatkoztak úgymond a zsinat szellemére. De a zsinat konkrét üzeneteitől teljesen eltérő módon, igazából nem is annyira a zsinat szellemét, mint a saját maguk meggyőződéseit kezdték hirdetni vagy propagálni. Vagy azt mondták, hogy a II. Vatikáni zsinattal egy óriási törés, egy gyökeresen új korszak indult, és ami eddig volt, helytelen volt, mostantól jön az új, a modernebb, a nyitottabb katolicizmus. Például sajnos nagyon sok helyen a bűnbánat szentsége kezdett teljesen eltűnni. Főleg német nyelvterületen, Svájcban hallok ilyenről mind a mai napig, hogy rendeznek úgy első áldozást, hogy gyerekek nem gyónnak. Vagy olyan a...
Ez most így zsinat után?
Sajnálatos módon, igen, nemrég is hallottam ilyen történetet. Volt olyan atya, aki fiatalon újmisés papként küzdenie kellett azért a plébánossával, hogy az első gyónást a gyerekeknek megtarthassa. Vagy hallok ilyen eseteket is, ahol nővérközösség szentségimádást szervez, mondjuk minden délután. És a püspök üzen, hogy ez kicsit sok. Ezt nem kell. A eukarisztia helye a szentmise, ennyi szentségimádást ne tartsanak. És aztán voltak sajnos nagyon extrém megnyilvánulások is, ahol világiak misét tartottak, úgymond. Vagy ahol liturgiától teljesen elszakadva a pap azt gondolta, hogy a modern liturgia az, hogy tele van rögtönzéssel, az ő általa kitalált mondatokkal, szimbólumokkal. Pedig a pap nem főszereplője a liturgiának. A főszereplő Krisztus. És a papnak kicsit el is kell tűnnie a mögött, a titok mögött, amely nálánál nagyobb. Úgyhogy voltak itt problémák. Azt gondolom, hogy ha nagyon emberivé válik egy mozgalom, mondjuk egy ilyen megújítási reformmozgalom, és elveszíti a konkrét szálat az objektív igazságtól, vagy a nagy közösségtől, a Szentlélek által vezetett egyháztól, tanítóhivataltól, akkor hajlamos lefelé csúszni. A lejtőn lefelé menni könnyű, kincseket elveszteni könnyű. És sajnos elindult egy ilyen folyamat is az egyházunkban. Nagyon fontos a zsinat igazi üzenetét megérteni, amely rengeteg kincsel gazdagította az egyházunk életét.
A Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Virtesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hozta meg, s egyszerű imád. Adj békét, Uram, és szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, és a világ is csak erre vár. Itt vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hozta el, s egyszerű imád. Adj békét,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A karácsonyi időszak napjai továbbra is Isten megtestesülésének titkába vezetnek bennünket. Az öröm nem múlik el december 25-ével, épp ellenkezőleg, most kezdődik számunkra a belső elmélyülés és a karácsonyi titok egyre mélyebb megismerésének időszaka. Az evangélium ma egy csendes, szinte ismeretlen alakot állít elénk, Annát, a prófétanőt, aki évtizedeken át ott él a templomban, imádság és böjt töltötte ki mindennapjait. Simeon után most ő találkozik a megváltóval. Anna élete nem látványos, nem gyógyít, nem tanít, nem járja a falvakat, hanem egyszerűen csak hűséges. Ott van, ahová Isten szolgálatra hívta. Nem szalad a világ után, hanem hűséggel várakozik, és amikor eljön az a pillanat, amit Isten neki készített, felismeri a gyermekben a megváltót. Anna nem zárja magába a felismert igazságot, hanem hirdetni kezdi a megváltót mindenkinek, aki csak hallja. Ez a csendes személy a karácsony utáni napok kulcsfontosságú üzenetét közli velünk. Isten nem mindig a zajban és a nagy eseményekben van jelen, hanem a hűségben, a csendben, az imában és a türelemben. Anna életpéldája arra hív minket, hogy ne csak néhány napra engedjük be Jézust az ünnepbe, hanem mindennapjaink állandó részévé tegyük őt. Vajon én hol találom meg Istent? Tudok-e olyan kitartással és hűséggel szolgálni Istennek, mint Anna? Merek-e tanúságot tenni a megváltóról?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő. A Hozsanna 36-os számú éneke lesz bevonulás és felajánlás alatt. Kezdősora, vígasságos, hangos, nagy örömünk támadt. A 18-as lesz szintén a Hozsannából áldozásra, ez így kezdődik, az ige megtestesült Názáretben. S kivonulásra a 35-ös lesz, szintén a Hozsannából, a Szűz Mária e világra nékünk szent fiát hozzá. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 36-os, a 18-as és a 35-ös. Imádkozzanak velünk!